Mi pedig folytatjuk a társadalompolitikai vetületnek az átnézésével, mégpedig kifejezetten a foglalkoztatás kérdésével, hiszen nem kérdés, hogy a foglalkoztatás terén vannak komoly érdemei a 2010-11 közötti Orbán kormánynak, amelyet a kritikusaik is elismernek. Lecsökkent a munkanélküliség, amiben meghatározó szerepe volt a közmunkaprogramnak, amit ugyanakkor a kritikusai kifejezetten bírálnak a vélt vagy valós feudalisztikus vonásai miatt. Hogy ebből mennyi az igaz, és mi az a kritika, amit valóban szembe lehet szegezni ezzel az intézkedés együttessel, azt most a következő vendégemmel fogom megbeszélni, aki már itt is ül a stúdióban, nem más, mint Molnár György közgazdász, a HunRend Közgazdaságtudományi Intézet tudományos főmunkatársa. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a kívásunkat. Kezdjük azzal, hogy a Fidesz 15 évnek talán legtöbbet dicsért eredménye az a munkanélküliség leszorítása, a foglalkoztatás növelése. Eredetileg ennek eszközére szolgált volna az új közfoglalkoztatási rendszer, amit 2011-ben vezettek be. Igazából milyen célokat jelölt ki a kormány a program számára, és hogyan változott ez az évek során? Van egy kiváló grafikonod, amit kérlek, hogy mutasd be, és értem ez a nézőinek, ők ezt látni fogják most a képernyőn.
Hát pont tulajdonképpen a történet eleje a legizgalmasabb, mert a közvélekedés az, hogy 2011-ben rettenetesen megnőtt a közfoglalkoztatás, és ez egy micsoda innovációja volt az új kormánynak. Ezzel szemben a valóság az, hogy 2011-ben az előző év kétharmadára zuhant a közfoglalkoztatás, a foglalkoztatottak száma is, és az egy picit kevésbé csökkent, és a ráköltött összeg. Tehát ugye az ábrán is az látható, hogy még 2010-ben a Bajnai kormány által elindított programokra körülbelül 100 milliárdot költöttek, addig, hogyha most 2010-es árakra átszámítom, folyóáról 66, defláltáról 64 milliárd forintot 2011-ben. Tehát itt volt egy nagyon izgalmas trükk, ami arról szólt, hogy úgy teszünk, mintha növelnénk, miközben valójában csökkentettük. És ha lehet, akkor visszamehetünk egy picit az idővel, az uta a munkához programra. Tehát még a Gyurcsány kormány 2006-ban átalakította a szociális támogatások rendszerét. Ez egy elég jelentős dolog volt, és bevezettek egy rendszeres szociális segélynek nevezett konstrukciót, ami azt biztosított, hogy egy a legszegényebbek számára egy családi minimál háztartási minimum jövedelmet biztosított. Ugye ezt az intézkedés rengeteg támadás érte, elsősorban Észak-Kelet Magyarországon talán még emlékszünk a polgármesterek lázadása, vagy a monori polgármester, és így tovább. És akkor a 2008-2009-ben az Úta munkához programban találták meg a megoldást, és ennek egy lényeges eleme volt, hogy lényegében a rendszerváltás óta különböző formákban létező közmunkát fölturbozták, és hát tekintettel a választási évre is a költségvetésileg nyitottá tették, tehát hogyha egy település pályázott közmunkaforrásra, nekik kellett állniuk a 10%-ot, a többit megkapták a központi költségvetésből, akkor ezt megtehette, és ennek lett az eredménye az, ugye ez még a választások utánra is átcsúszott, igen, ez egy nagyon jelentős költés. És az első Orbán kormány úgy gondolta, hogy a munkanélküliségnek az egyik fő oka az a munkanélküliekben keresendő, tehát nem abban, hogy nincs elég munka, hanem abban, hogy ők nem akarnak dolgozni, ezért kényszerítsük őket munkára. És azért mondtam el ezt az előzményt ilyen hosszan, mert hogy itt a közmunka egy nagy csomagnak volt a része. Az egyik az, amire a legtöbben valószínűleg emlékeznek, hogy az álláskeresési járadék folyósítási ideje. Ugye ez az, amit mi megfizetünk abban, hogy társadalombiztosítást fizetünk, az 90 napról lecsökkent 30 napra, tehát a harmadára. Lecsökkent a legmagasabb adható összeg, egyéb feltételeket is szigorítottak, szűkítették a rendszeres szociális segély kaphatókat, és a közmunkásbért is lecsökkentették, ami előzőleg a minimálbér volt, és aztán ez lecsökkent akkor először a minimálbér 78%-ára, aztán több lépésben ma már csak a fele egyébként a minimálbérnek. Tehát az volt az elgondolás, hogy kényszerítsük dolgozni az embereket, a közmunka az legyen kevesebb, mint a minimálbér, a segély legyen még ennél is kevesebb. Ugye ennek volt az eredménye, ez a 22.800 forintos, mindig változó nevű, ez a rendelkezésre állási támogatástól kezdve a bérpótló juttatáson át, most már foglalkoztatás helyettesítő támogatásnak hívják. Tehát ez volt az alapvető elgondolás, és azt a trükköt, hogy úgy tettek, mintha sokkal több lenne a közmunka, az egyrészt a propagandával, másrészt, hogy megnövelték nagyon az érintettek számát, tehát nagyon rövid, 1-2-3 hónapos közmunkákat adtak nagyon sok embernek. Ugye korábban a közmunka az hosszabb, ennél hosszabb időtartamú volt, és elég nagy mennyiségben ilyen 4 órás közmunkákat is. És tulajdonképpen az történt, hogy 2011 végére, 2011 telére ez a szociális intézkedés csomag, ez egy elképesztő szociális válsághelyzetet idézett elő, elsősorban Észak-Kelet és Délnyugat Magyarországon, tehát a leghátrányosabb helyzetű területeken. Én akkor egy ilyen non-profit mikrohitelező program keretében nagyon sokat jártam azon a környéken, tehát érzékelhető volt a szörnyű feszültség. És nyilván ezt a kormányzat is érzékelte, és akkor a két lehetőség állt előttük. Az egyik lehetőség az volt, hogy ezt az egész csomagot korrigálják, a másik lehetőség az, hogy megnövelik a közmunkát. És igazából ténylegesen 2012-ben nőtt meg, akkor hirtelen megduplázták, és valójában a meghirdetett és vélhetően komolyan gondolt munkaerőpiaci célokból 2012-re a közmunka elsődleges célja az a szociálissá vált.
Ugye, ha megnézzük a munkanélküliség alakulását, akkor 2010-ben 11%-on áll ez a mutató, ami 2011-re 7,5%-ra csökkent, 2018-ra pedig már aztán majd 3,5%-ra mérséklődik. Azt, hogy ebben a közmunkának milyen szerepe volt, ez kb. Lehet látni pont abból a grafikonból, amit hoztál, de emellett milyen más, akár regionális, akár világszintű folyamatok játszottak még közre ennek a mutatónak a csökkenésében?
Hát általában, tehát a világméretű folyamat az a gazdasági válságnak az elindulása, a gazdasági válság ugye ezekben az években volt a mélyponton, és aztán elindult egy kilábalás. Tehát az, hogy a munkanélküliség csökkent, az ugye részben ennek a világméretű folyamatnak volt az eredménye, hogy elindult a kilábalás a válságból, és az nagyon érdekes megfigyelni, hogy egyébként a közfoglalkoztatás mindig egy olyan 1-2 év késéssel reagált, tehát mint ahogy általában az ilyen tervezett rendszerek, de hozzátartozik az is, hogy azért itt létrejött egy változás a magyar gazdaság szerkezetében is. Tehát megnövelték, megnövekedett azoknak a munkáknak a száma, ahol alacsonyabb iskolai végzettségű emberek el tudtak helyezkedni. Ugye ez részben együtt jár a szolgáltatások terjedésével, de több olyan munkahely jött létre, ahol alacsony iskolai végzettségűek tudtak dolgozni. És hát ugye abban egyébként van egy nagy vita, hogy a közfoglalkoztatottak azok mennyiben tekinthetők foglalkoztatottnak. Tehát, hogyha a közfoglalkoztatást nem úgy tekintjük, mert nagyon sok helyen a statisztikában azok ők munkanélkülieknek számítanak, és ugye a csúcson a munkanélküli ráta az egy olyan 4% ponttal lett volna magasabb, hogyha a közfoglalkoztatottakat nem dolgozóknak tekintjük.
A közmunkaprogram politikai értékelésénél figyelembe kell venni azt, hogy a 2010-től kezdődő hatalomgyakorlás a településeknek az autonómiáját, önrendelkezését számos területen visszanyeste, jogköröket is elvett tőlük, és a forrásaikat is csökkentette. Ehhez képest meglepő, hogy ennyire fontos, kormányzat számára fontos programot, mint a közmunkaprogramot, az gyakorlatilag kihelyezte hozzájuk, ők menedzselhették, és ők is alkalmazhatták azokat, akik, vagy választották ki azokat, akiket alkalmazásra kerültek végül ebben a programban. Hogyan lehet feloldani ezt a látszólagos ellentmondást? Tehát miért csökkent egyik oldalon autonómiát a települések vonatkozásában a kormány, és miért ad nekik viszont akár klientúraépítésre alkalmas lehetőséget a kezébe a közmunkaprogrammal?
Ugye ez nagyon sok más helyen is megfigyelhető, tehát ez egy távoli analógiának tűnik, de ugyanez a logika volt a mögött, hogy megszűnt az országosan egységes lakásfenntartási támogatás, és a lakhatási támogatást az önkormányzatokra bízták. Általában ez a kettősség működik, hogy van egy irányítási centralizáció, és ehhez járul, hogy bizonyos felelősségeket, és itt elsősorban a szociális ügyekhez tartott kapcsolódó felelősségeket, azokat pedig decentralizálják, és ezzel tulajdonképpen megszűnik a kormányzati felelősség ezekben az ügyekben, átruházzák a felelősséget. És valóban ez teljes mértékben ez történt egyébként, hogy a helyi önkormányzatok, és főleg a kis településeken a közmunka segítségével tudták a település üzemeltetési feladatokat megoldani. Tehát, hogy a közmunkának tulajdonképpen egy hármas szerepe volt, és időszakonként ingadozott, hogy melyik került előtérbe, tehát ez a munkaerőpiaci, a szociális és a település üzemeltetési. És egy nagyon fontos dolgot itt kiemelnék a településekre bízás terén. Itt nagyon pont a kialakított konstrukció miatt nagyon sok múlt azon, hogy a településekben mennyi a kezdeményező készség, és ki tudnak-e találni valamilyen értelmes közfoglalkoztatást a avarsöprögetésén és az árkok, nem tudom, 15-ötszeri megtisztításán túl. És hát ez egy természetes összefüggés, hogy minél hátrányosabb helyzetű egy település, minél kevesebb magas iskolai végzettségű, ambiciózus ember van, annál kevesebb a jó ötlet. Tehát megfigyelhető, hogy a közfoglalkoztatás valójában növelte a települések közötti egyenlőtlenséget, és a hátrányos térségeken belül a leghátrányosabb helyzetű települések lemaradása a kevésbé hátrányosakhoz képest megnőtt. És tulajdonképpen ez a furcsa decentralizálás, ez igazából a leszakadást növelő hatású volt.
És zárásként azt szeretném, hogyha megosztanád velünk a saját vagy a kollégáid tapasztalatait arra vonatkozóan, amit a felvezetésben is említettem, tehát hogy azért Budapesten alapvetően és kifejezetten ellenzéki körökben a feudalisztikus hatását hangsúlyozták a közmunkaprogramnak, és ebből a szemszögből ítélték meg annak a társadalmi hasznosságát. Te mit tapasztaltál, vagy ti mit tapasztaltatok a helyi kisközösségek életében? Valóban ezeket erősítette, ezeket a hatásokat, vagy volt más típusú adott esetben akár a közösség életét pozitív irányba befolyásoló többlethatása is a programnak?
Rendkívül ellentmondásos a hatás, tehát ez a két dolog egyszerre megfér egymás mellett, és nagyon sok múlik a településen is. Az első megjegyzésem az volna, hogy tehát a közmunka, hogyha egy munkapiaci gyógyszernek tekintjük, akkor lehet azt mondani, hogy igen, a lázcsillapító az egy jó gyógyszer. Igen, nagyon jó gyógyszer, ha láza van valakinek, és nem jó gyógyszer, ha más a baja. Tehát, hogy itt az történt, hogy a közmunka, ami a világon mindenhol egy használt eszköz, és egy bizonyos esetekben nagyon jó eszköz, az iszonyú széles körre lett kiterjesztve. Túl sok embert kényszerítettek bele a közmunkába, azok az intézkedések, amikről az elején beszéltem, őnekik kifejezetten káros volt. Másoknak, ahol az volt a kérdés, hogy tudnak valamilyen módon visszaintegrálódni a munkavilágába, ott nagyon sokaknak ez hasznos volt, és nagyon függött a közmunka jellegétől. Tehát csináltunk például olyan kutatást, ahol közmunkások a szubjektív jólétét megkérdeztük, és azt is megkérdeztük, hogy mennyire tartják értelmesnek azt a munkát, amit végeznek. És az derült ki, hogy iszonyú fontos, tehát ha ő maga értelmesnek tartja azt a munkát, amit kapott, akkor sokkal jobb a közérzete, mint amikor nem. Hmm. Most az, hogy milyen munkát kap, az viszont nem tőle függ.
Igen.
Tehát és ezt nagyon jól érzékeltük, voltak olyan polgármesterek, akik arra törekedtek, hogy minél jobb munkákat tudjanak kitalálni, és arra is ügyeltek, hogy a legszegényebbek esetében mondjuk ne akkor hívják be közmunkára, amikor épp kapott egy jól fizető napszámot, és volt, aki pont fordítva csinálja. Na most ilyen szempontból, ha az egész rendszert nézem, akkor azért ez egy feudális struktúra, amit viszont, hogyha a jó földes úr úgy tudja használni, hogy ott a legszegényebbeknek ez hasznára válik, és ezt, tehát én is azt gondolom, hogyha valaki így a társadalom alatt van, és abból bekerül a körforgásba, és mondjuk olyan munkát tud csinálni, amit a település lakói elismerik, hogy igen, ők azok, akik rendben tartják a virágágyást, és működtetik a savanyító üzemet, tehát ez egy tök pozitív dolog, de a másik oldalon meg ott van az is, hogy egy csomó esetben meg kifejezetten akadályozza a tovább lépést. És rendkívül kiszolgáltatottak a polgármesternek. Tehát én sok olyan helyen interjúztam, ahol ugye a polgármester haragosai nem kapnak közmunkát, és akkor nekik vagy a 22.800 forintból kell élniük, vagy el kell menniük valahova máshova, vagy tengődnek ilyen nagyon ritka alkalmi munkákból és ebből a kevés pénzből, olyannyira, hogy tulajdonképpen már sem ők, sem a gyerekeik nem lesznek képesek arra, hogy ebből kitörjenek, mert annyira leromlik az állapotuk. Tehát én azt hangsúlyoznám, hogy itt egy heterogén hatás van, és mindegyik megfigyelhető, és nagyon függ attól, hogy éppen hol vagyunk, és milyen szándékúak a mondjuk a helyi település vezetők, vagy milyen a viszony a mondjuk adott esetben a helyi roma közösséghez. Ez is sokat számít, hogy van-e szándék az integrálásra, vagy inkább az a szándék, hogy félreértés legyen, a közmunkások többsége egyébként a csúcson nem roma volt, csak ez is egy színező tényező, hogy ellenségesen viszonyulnak-e, vagy vannak integrációs törekvések.
Kedves György, nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtad a nézőinknek, gyere majd máskor is, minden jót neked.
Köszönöm szépen.